Hőhullámok, gyengeség, alvászavar, fáradékonyság, ingerlékenység, libidó csökkenés. Hogyha ezeket a szavakat, ezeket a tüneteket halljuk, akkor sokan a klimaxra gondolunk, és hogyha ezt a szót halljuk, akkor szerintem mindenki a nőkre gondol. Ugye a menopauzáról ugyan sokáig tabu téma volt, de egyre többet beszélünk, vagy legalábbis mindenki tud róla, hogy létezik ilyen, hogy menopauza. Még a férfi klimaxról egyáltalán nem is tudnak sokan. Tehát az első kérdés talán, amit föl kell tennem szakértőinknek, hogy van egyáltalán férfi klimax? A mai műsor szakértői dr. Nagy Beáta Magda, klinikai szakpszichológus, az ELTE PPK adjunktusa, és dr. Takács Tamás, urológus, andrológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumának szakorvosa. Tehát van. Olyan keveseket érint, hogy azért nem tudunk róla.
Hát ez bár így lenne, de nem így van, ez nagyon sokakat érint, csak valóban sokkal kevesebb köztudatban levő információnk van erről a kérdésről, de azért, hogyha szakmai szempontból nézzük ezt a kérdést, csak az egy elég jól ismert jelenség, és talán azért egyre többen mégis csak hallanak el, és hogyha megfelelő módon végzünk mi felvilágosítást, és ennek a műsornak is ez a célja többek között, hogy minél többen halljanak róla, akkor talán átmegy a köztudatban, és akkor fognak segítséget keresni azok, akiket ez érint, és nem pedig a jól van ez így, meg már megöregettem állásponttal gyakorlatilag a szúnyeg alá söpörjük ezt.
Ugye egy pár tünetet már említettem, nyilván innen tűnik fel egy férfinak, hogy talán valami változik a szervezetében. Ugye a többi tünetet még nem említettem, ami gondolom, hogy többeket zavar, mint a merevedési zavar, a nemzőképesség csökkenése, vagy az undóürítési zavar. Szerintem ez az, ami miatt a férfiak esetleg felkeresik önt.
Hát ez a vezető ok, elsősorban igen, bár mondom, hogy azért az internetes tájékozódás fórumok egymással való beszélgetés kapcsán ez rendszeresen történik, most már más tünetekkel is jönnek, de azért valóban ezek a szexuális panaszok a vezető okok, amiért orvoshoz fordulnak a férfiak. Egyébként ez fiatalabb korban is így lenne, csak hogy idősebb korban ez elég gyakorivá tud válni, és emiatt fordulnak hozzánk elsősorban.
Vagy pont emiatt nem mernek. És akkor most a pszichológushoz fordulok, hogy na ez az a kérdés, amit azt hiszem, hogy egy férfinak még nehezebb elismerni, vagy amiről igen, beszélgetni, mint egy nőnek arról, hogy mondjuk a libidó csökkenés miatt elment a kedve a szexualitástól.
Így van, jó reggelt kívánok, én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Igen, ez egy nagyon komoly probléma, hogy a férfiak segítségkérési kultúrája az amúgy sem túlzottan erős, mármint egészségügyi problémákkal, vagy lelki problémákkal kapcsolatban pláne nem, de hogyha ebbe a képbe a szex bármilyen módon bekerül, akkor ez még inkább lenyomja azt a hajlandóságot, hogy ők segítséget kérjenek. Ez nagyon nehéz ügy, mert a szexualitással összefüggő problémák, ezek a férfiasságot nagyon erősen érintik. Milyen férfi vagyok én, hogyha nekem bajom van a szexel, vagy milyen férfi vagyok én, hogyha csökken a libidóm, és ugye sajnos aláássa az valóban, hogy erről nyíltan tudjanak beszélni, akár mondjuk egy professzionális segítőnek, egy szakorvosnak vagy egy pszichológusnak akár.
Hogyha egy nőnek nem születhet gyereke, akkor szerintem hasonló kérdés fordulhat elő, hogy ő is a női identitásában kételkedik, vagy esetleg a társadalom vagy a ismerősei kérdőjelezik meg az ő nőiességét, de mégis egy férfinál ez másként jelentkezik, úgy jelentkezik, gondolom, hogy teljesen bezárul. Tehát, hogyha nem megy a szex, akkor akár a párjával megszakadhat a kapcsolat ennek kapcsán. Tehát megpróbálja eltolni a problémát.
Visszacsatolva kicsit a meddőséghez, igen, olyan szempontból is hasonló, hogy a meddőséget is inkább női problémaként azonosítjuk, miközben pontosan tudjuk, hogy a nő és a férfi meddők aránya az azonos. Nagyjából 50-50%. Nincs ebben különbség. A menopauza is egy ilyen téma, amit inkább a nőkkel társítunk, miközben az andropauza néven ismert jelenség, a férfi klimax néven ismert jelenség, az ugyanúgy jelen van, mint ahogyan a menopauza jelen van, csak sokkal kevesebbet beszélünk róla. Például ezért, mert a férfiak maguk is kevesebbet beszélnek az ezzel társítódó problémákról, és hogy reflektáljak a mondat második felére, itt a szégyen nagyon könnyen be csúszik a képbe, amennyire a nőknél ez jelen van, de talán kevésbé férfiaknál lesz, hogyha mondjuk a szexualitással kapcsolatos probléma van, akkor mennyire szégyeli magát egy férfi, és a szégyen mennyire inkább abba az irányba visz, hogy nem beszél róla, elzárkózik, vagy elkerüli ezt az egészet, akár mondjuk a szexuális aktivitást is elkerüli, nehogy probléma legyen, nehogy kiderüljön, hogy velem valami nincs, úgy, mint ahogyan korábban volt. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon megnehezíti ennek a problémának a feltárását, azt, hogy információk legyenek róla, azt, hogy saját köreikben a férfiak erről beszélgessenek róla, és visszatérve a segítségkérést is.
Tehát a nők egymás között azért beszélnek a menopauzáról.
Így van.
És azt hiszem, hogy egymás között talán nincsen szégyen vagy kérdés, de egy férfi beszél másik férfivel erről a témáról? Tehát vajon a férfi-férfi közötti beszédben ez előfordulhat-e, könnyebben fordul elő?
Nőként nehezen tudom megítélni, de azt gondolom, hogy valószínűleg kevésbé, mint a nők, de hogy ahhoz, hogy egy problémáról beszéljenek az emberek, akár milyen neműek egymás között, ahhoz nagyon nagy segítség az, hogy ennek a problémának van egy neve. Ha tudunk arról, hogy mi az, hogy andropauza, ha tudjuk, hogy ez milyen tünetekkel jár. Egyébként valóban a szexuális zavarok itt nagyon gyakoriak, de egyébként lelki oldalról egy csomó minden más is bejön a képbe, például depressziós tünetek, szorongásos tünetek, munkaképesség csökkenése, emlékezettel kapcsolatos problémák, a döntések meglassulása, vagy egyáltalán a kognitív sebesség csökkenése, az élettel való elégedettség csökkenése, tehát nagyon-nagyon színes a kép gyakorlatilag, nagyon sokféle tünettel járhat ez az egyébként biológiailag megalapozott változás, és amíg ezt nem tudjuk, addig nagyon nehéz erről beszélgetni, hiszen nincs neve a gyereknek, nem tudjuk, hogy mi, hogy ez a nagyon sokféle tünetet előidéző jelenség, ez voltak éppen egy dolog, aminek van egy neve. Úgy hívjuk, hogy andropauza, vagy úgy hívjuk, hogy férfi klimax.
Na, mi az oka?
Először én egy picit annyiban pontosítanék, hogy mit hívunk andropauzának egyáltalán. Ugye az fontos tisztázni, hogy orvosi szempontból hogy nagyon sok tünet elhangzott, és nem mindegyiknek az andropauza az oka, vagy hát elég soknak nem az az oka, vagy nem csak ez lehet az oka. Tehát orvosi szempontból azt hívjuk andropauzának, hogyha egy férfinek a testosteron szintjének a csökkenéséből fakadóan, az előbb említett, hogy majd mindjárt még részletesebben is beszélünk, hogy a tünetek meglétével párhuzamosan történik az a kettő. Tehát csökkent a tesztoszteron szintje, van is ennek tünete, és ez tartósan fennáll legalább 3 hónapig, vagy ennél tovább. Ugye ezt hívjuk orvosilag andropauzának. Tehát, hogy azért sokszor fordul hozzánk olyan páciens ilyen tünetekkel, aki azt gondolja, hogy neki ez van, akinek teljesen más panaszai vannak. Szóval hogy azért ez fontos, hogy orvosilag ezt tekintjük annak, és ami a lényeges különbség a hölgyekhez képest, hogy a férfiaknál ez fokozatosan alakul ki. Tehát nem egy ilyen időben, röviden lehatárolható időszakban egy ilyen hirtelennek tartató változás, mint mondjuk a menstruáció elmaradás, hogy a férfiaknál ez nincsen, egy sokkal lassabb, de fiziológiás folyamat egyébként, és azért nehezebb egy kicsit tetten érni.
Mert nehezebben is megállapítható, tehát az elég egyértelmű, ha valakinek elmarad a menstruációja, de hát orvosi vizsgálat kell ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mondjuk a tesztoszteron szint ezt valóban csökkente.
Így van, tehát azért is mondom, hogy akkor beszélhetünk erről a jelenségről, hogyha ezek a szükséges vizsgálatok megtörténtek, tehát tesztoszteron mérés nélkül biztosan nem beszélhetünk erről korrektül orvosilag, és a megfelelő tünetek nélkül sem. Tehát egy alacsonyabb tesztoszteronnal teljesen jól funkcionáló férfire nem mondjuk, hogy andropauzában van, csak akkor, hogyha a tünetek is társulnak hozzá. Csak mondom, nehezebb tetten érni, mert nincs hirtelen változás. Tehát, hogy a mi praxisunkban is sokszor előfordul, hogy valaki tesztoszteron pótlásra szorul, és amikor először eljön, és megkérdezik, hogy hogy van, akkor igazából nem panaszkodik. És aztán, hogyha tesztoszteron pótlásban részesül, akkor sokan jönnek úgy vissza, hogy nem is tudtam, hogy ilyen rosszul vagyok. Mert hogy nagyon feltűnő lesz a különbség, hogyha hirtelen megemelkedik, vagy vissza normalizálódik a tesztoszteron szint.
Hogy zajlik a vizsgálat? Több vizsgálat is kell-e ahhoz, hogy megállapítsák, hogy
hát alapvetően ugye mindenképpen kell egy konzultáció, hogy történik egy elég részletes anamnézis felvétel, tüneteknek a részletes átbeszélése, ami orvosilag felveti ezt a diagnózist. Mindenképpen szükséges hozzá egy fizikális vizsgálat, amiben benne van a férfi nemi szerveken túl a prostatának a vizsgálata is, tehát ez elengedhetetlen rész a későbbi veszélyek kizárása szempontjából, illetve hát egy labor vizsgálatnak kell történni, a vérvételnek elsősorban, ami a hormonokon túl egy ilyen általános egészségügyi felmérést is tartalmaz, ez az alap, és aztán, hogyha ezek kapcsán felmerül ugyanúgy bármi másra, akkor azt már célvizsgálatokkal lehet tisztázni.
Hogyha ilyen tünetekkel fordul önhöz valaki, és mondjuk egy vizsgálat után azt állapítják meg, hogy valóban kevés a tesztoszteron a szervezetében, akkor Ez egy objektív szám? Tehát azt ön igen. nem tudja, hogy mennyi volt előtte.
Ez egy jó felvetés egyébként, és ugye maga a tesztoszteron szinten is nehéz normaértéket megállapítani, mert ugye az összes ma ismert tankönyvünk és nemzetközi vizsgálatunk az nem korcsoportokra bontott normaértéket határoz meg, hanem egy értéket, és azért azt ugye érezzük, hogy teljesen más lenne a normál tesztoszteron szint egy 18 éves kamasznak, meg az ő 75 éves nagypapájának, de mégis laborilag kénytelenek vagyunk, hogy a ma ismert értékhez tartozni, de egyébként ez egy szám valóban, tehát a tesztoszteron szintet, ezt nagyon pontosan meg lehet mérni a vérben, illetve hozzá kapcsolódó szállítófehérjék és egyéb hormonok szintjét is, ami ezt tudja befolyásolni, tehát ez pontosan mérhető.
Hogyha nincs annyi tesztoszteron a vérben, amennyi kell, akkor mi van helyette? Tehát, hogy azzal hát lesz a, azzal
ez
lesz a gond,
gond, hogy helyette nincsen, és ugye a tesztoszteron kevés, akkor nem tudja kifejteni azt a hatást, amit már itt az elején pedzegettünk, hogy milyen tünetekkel jár, hogyha valakinek alacsony a tesztoszteron. Szóval,
mert
ez
egyébként miért felelős a férfi szervezetben a tesztoszteron?
Nagyon sok mindenért, tehát ugye mindenki a szexuális funkcióhoz köti ezt a dolgot, meg az izomépítéshez, de azért ezen túl is sok funkció van, amit már itt akár a pszichológiai tünetek kapcsán elhangzott, szóval van három fő csoportja a tesztoszteron hatásoknak, vannak szexuális hatások, általános testi hatások és pszichés hatások is, és ezek mindegyike károsodik akkor, hogyha a tesztoszteron szint csökken. Minden alacsonyabb a tesztoszteron szint, annál több tünet lép be szépen sorban ebbe a tünet együttesbe, és ha ez kiteljesedik, akkor beszélünk andropauzáról.
Most itt bele fogok valamit keverni, amit lehet, hogy kicsit félrevész, de muszáj. Tehát, hogy a prostataráknál viszont kiiktatják a tesztoszteront. Tehát a kezelésnek az alapja
van ilyen az... kezelés is, mert azért nem, ma már ez nem olyan törvényszerű, hogy ilyen hormonkezelésben részesülnek
tehát,
a férfiak.
Tehát, hogy okozhat olyan betegséget is, ami viszont
igen,
súlyos.
Aztán is a prostatarák összefüggés, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye régen, 10-20 évvel ezelőtt, sőt, akár régebben ez egy ilyen vezető elmélet volt, hogy a tesztoszteron az egyértelműen okozója, vagy elősegítője annak, hogy valakinek később prostatadaganata lesz. Ezt már tudjuk, hogy ez önmagában biztosan nem igaz. De ennek az elméletnek kapcsán alakult ki az a kezelési forma, hogy tesztoszteron megvonást alkalmaztak széles körben a prostatadaganatos férfiaknál, és nekik meg is voltak sajnos ezek a mellékhatásaik, a hőhullámoktól a szexuális zavarokon át a pszichés problémákig, a kezelés mellékhatásaként gyakorlatilag. Többek között azért sem javasoljuk ma már mindenkinek, vagy rutinszerűen ezt a hormonkezelést, sőt.
Hogyha a tesztoszteron szín elkezd csökkenni, akkor ez megállítható, megáll valahol magától?
Életanyag nem. Tehát azt nagyon jól tudjuk az ilyen széles populációban végzett mérésekben, hogy nagyjából 30-35 éves korak között minden férfinek elkezd csökkenni a tesztoszteron szintje. Amit tudunk számolni, nagyjából évente 0,5%-ot csökken a tesztoszteron, és ami ennél fontosabb, a szabad tesztoszteron szint, ami a hatékony tesztoszteron a vérben, ez olyan nagyjából 0,5%-ot csökken évente mindenkinél. Csak nem mindegy, hogy honnan indult, és nem mindegy, hogy az ő egyéb genetikai tulajdonságai alapján, tehát hogy milyen érzékeny mondjuk a tesztoszteron receptora, neki elég kevesebb is ahhoz, hogy teljesen jól funkcionálja, vagy sok kell. Ezek alapján egyénileg különbözik az, hogy adott tesztoszteron szint kinél mit jelent klinikailag. Ezért kell ezt mindig doktorral átbeszélni, tehát nem helyes az, hogyha hát én úgy érzem, hogy nekem kevesebb a tesztoszteronom, és fáradékony vagyok, és merevedési zavarom van, akkor rutinból adunk tesztoszteront, és ha jobban lesz valaki, akkor nem is követjük, ez egy teljes tévút.
Akkor most térjünk vissza a pszichológiai részéhez ennek, hogy férfi klimax, és mondjuk többször el majd ebbe a műsorba, hogy andropauza, mert ahogy dr. Nagy Beáta említette, jó, hogyha hallunk erről, hogy egyáltalán létezik. Tehát, hogyha egy férfi úgy érzi, hogy pszichológushoz szeretne fordulni, akkor én, bocsánat, én azt gondolom, hogy nem egy nőhöz fog. Hogy ez egy kizárójel, dr. Nagy Beáta, hogy lett pont ennek a területnek a specialistája?
Úgyhogy nagyon sok férfi jött hozzám terápiába.
Akkor ezek szerint ez nem biztos, hogy igaz, amit én gondoltam.
Nem, egyébként nem feltétlenül.
Szerencsére nem igaz, igen.
Egyre gyakrabban jönnek férfi páciensek, és nem válogatnak úgy, hogy most női vagy férfi segítőt keresnek egyébként maguknak. Részben a pszichológusok között több is a nő, tehát könnyebb egy női pszichológus találni, másrészt meg valahogy ez az attitűd, hogy odafigyelek, meghallgatom, nem tudom, ezt valahogy jobban a nőkhöz társítják, amellett, hogy zseniális férfi kollégáink vannak, de hogy szóval nem szokott ebből probléma lenni.
De azért mégis egy rövid mondatot erről, hogy miért ezzel foglalkozik.
Hogy... Valóban így kezdődött, hogy egyre több férfi talált meg reprodukcióval kapcsolatos problémákkal, elsősorban meddőséggel, és én igazából férfi meddőséggel kezdtem el dolgozni, illetve aztán ennek kapcsán nagyon sokféle a reprodukciót érintő kérdéssel.
És ezt külön ennek... tanulni kell, vagy ez csak annyi, hogy többet foglalkozik olyan
pacienssel? Klinikai pszichológusok képzésében van erről valamennyi információ, de aztán most már vannak külön képzések is, amik kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy bármilyen segítő szakmában dolgozók vagy a pszichológusok minél többet tudjanak a reproduktív egészséggel kapcsolatos kérdésekről, vagy az itt felmerülő mentális segítségnyújtási lehetőségekről, úgyhogy igen, én képződtem külön ezen a területen.
És mit tud segíteni annak, aki önhöz fordul? Miben kell egyáltalán a segítség?
Na igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy miben kell a segítség, mert hogy az andropauzáról mégiscsak úgy gondolkodunk, hogy ez nagyjából része az öregedésnek.
Igen, tehát fiziológiaisan az. Csak...
Ez egy természetes változás a testünknek, ez nem egy betegség lényegében, hanem egy állapot, ami adott esetben a csökkent tesztoszteron szinten jellemezhető biológiai szempontból. Tehát, hogyha én ezt elgondolom, én ezt úgy gondolom el, hogy a szervezetünk öregedik, és ami az öregedésnek az a része, ami a reproduktív szervrendszert érinti, lényegében az a férfiaknál az andropauza, a nőknél a menopauza, ami alapvetően a hormontermelés megváltozottságával, csökkenésével függ össze. Tehát ez alapvetően még ugye nem pszichológiai probléma innen. Ez egy biológiai kérdés, vagy fiziológiai kérdés. Csak hogy ahogyan a pszichés dolgokról gondolkodunk, a pszichológia erre azt mondja, hogy ez a biopszichoszociális szemlélet, tehát azt feltételezzük, hogy van egy biológiánk, vagy van egy testi működésünk, van egy pszichénk, van egy lelki működésünk, és van egy szociális életünk, kapcsolataink, párkapcsolatok, szerepek az életünkben, stb. Ez a három, ez összefügg. Oda-vissza hatnak egymásra. És nem lehet a testet meg a lelket ilyen módon szétválasztani. Hogyha csökken a tesztoszteron szint, ennek van egy csomó testi hatása, amit Tamás is említett az előbb, és vannak lelki vonatkozásai, mert például a tesztoszteron szint nagyon erősen összefügg az érzelem szabályozással. Vagy összefügg a stressz válasszal. Hogyha valakinek egy csökkent tesztoszteron szint miatt olyan tünete van, hogy ingerlékenyebb lesz, mint korábban volt, ami nagyon gyakran előfordul egyébként. Tehát az ingerlékeny férfi szindrómának is hívják most már, ami egy picit túl medikalizálása a problémának. Tehát, hogy
tehát amíg a nők hisztiznek, addig a férfiak ingerlékenyebbek, mert azért vannak ezek a sztereotípiák, amiket így elképzelünk arról, igen, aki klimaxol.
Igen, csak ezt kevésbé kötjük hozzá egyébként, pont az andropauzához. Amennyire azt mondjuk, hogy mondjuk a menopauzában a nők ingerlékenyebbek, érzelmileg labilisebbek, könnyebben felcsattannak, és a többi, és ezt elfogadjuk, hogy ez a menopauzának a része, van arról a tudásunk, hogy ez a menopauzának a része lehet, és mondjuk a társas környezet szempontjából van talán egyfajta ilyen moratórium, vagy időadás ahhoz, hogy ez lecsendesedjen. Férfi oldalról, mint hogy nem tudunk róla, vagy kevesebbet tudunk talán róla, hogy az andropauzának része lehet az ingerlékenység, ezért nem tudjuk hová kötni.
Csak ugye nem egy ilyen hirtelen változás, hogy a múlt héten még, vagy a fél éve még semmi gond nem volt, és most ez van, hanem úgy szép fokozatosan alakul ki, nehezebb tettem.
Igen, és ugye itt jön be a képbe ez a bizonyos biopszichoszociális szemlélet. Csökken a tesztoszteron szint, nő az ingerlékenység. A növekvő ingerlékenységgel egyre több konfliktus lesz valakinek az életében általában. A sok konfliktus egyre több stresszt okoz, a stressz viszont kifejezetten rosszul hat a tesztoszteron szintre, tehát az amúgy is csökkent tesztoszteron szintet még tovább tolja lefelé. És részre jön egy olyan ördögi kör, aminek most nézhetjük, hogy melyik az oka, vagy melyik ponton indult el, de lényegében itt interakciók vannak, egymásra hatások vannak. Ugyanezt elmutatom a szexualitással kapcsolatban. Hogyha a csökkent tesztoszteron szint miatt előáll egy csökkent libidó, kevésbé vágyik valaki egy szexuális aktivitásra, vagy kevésbé vágyik a partnerére, ez azért jó eséllyel okoz, vagy okozhat párkapcsolati nehézségeket, konfliktusokat, vagy akár önértékelési problémákat. Ezek viszont nagyon negatívan fognak visszahatni magára a szexuális aktivitásra is, okozhatnak tényleg párkapcsolati problémákat is, és a stresszen keresztül megint csak negatívan hatnak vissza magára a tesztoszteron szintre. Tehát itt ilyen ördögi kör jön létre lényegében, ahol a biológia, a pszichológia és a szociális életünk az egymásra hat. Mindegyik ponton be lehet nyilván avatkozni, érdemes is, vagy érdemes végig gondolni, hogy mit, hol, hogyan kellene jobban csinálni.
Ugye 45 éves kortól mondják, hogy kezdődhet már a férfi klimax is, Egyébként a női klimax is. Most egy házon belül két klimaxos, ez még nehezebb helyzetet eredményez. De most, hogyha tényleg egy ilyen helyzetet elképzelünk, hogy ugye a férfi tudja, hogy a nő klimaxol, mert elég egyértelmű, de a nő nem biztos, hogy tudja, sőt maga a férfi sem biztosan tudja, hogy ezek a tünetek, amiket most itt említett, lelki tünetek, ebből adódnak. Tehát mondjuk, ha egy férfi idegesebb, ingerlékenyebb, akár agresszívabb is lesz, az mondjuk egy felfokozott helyzetben, mind a ketten felfokozott helyzetben vannak, szakításhoz vezethet. Tehát, hogyha ezekről a lelki tünetekről beszélünk, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi zajlik a családunkban egy ilyen változó korban, ami egyébként még az életközepi válsággal is egybeesik, akkor ez egy nem tudom, egy háborús terület szinte, nem? Vagy ez egy korszak a családban,
azért, amikor... Azért tudnál, igen. Csak ugye, mint hogy a menopauzával kapcsolatban is, ugye van már egy széles elfogadottság annak, hogy ezt nem kell elfogadni, olyan értelemben, hogy a tüneteit nem kell elfogadni. Tehát az, hogy megtörténik, azt kénytelenek vagyunk elfogadni, de hogyha ez ilyen komoly életminőség romlással jár, ezzel lehet azért sok mindent tenni, orvosilag is, meg pszichológiailag is, legszerencsésebb esetben mindkettővel érdemes foglalkozni. Tehát amit mi tudunk ugye ebben nyújtani, az ugye az, hogy egyrészt a tesztoszteron szintet lehet emelni, másrészt vannak olyan életmódbeli tanácsok, ez elég fontos kérdés lenne, ha sokan betartanánk, amikkel tudunk tenni az ellen, hogy ez elrontsa akár a kapcsolatunkat, akár a munkahelyi kapcsolatainkat, akár az életminőségünket, hogy általában meg az általános ilyen vitalitás gyakorlatilag, mert ugye ez mind egyszerre tud csökkenni, hogyha komoly tesztoszteron szint van. De a másik fontos kérdés, hogy nem csak ez okoz ilyet, tehát azért mondom, hogy ezt ha ilyen panaszunk van, el kell menni, ki kell vizsgálni, és hogyha megfelelő szakembert találunk, akkor ő fog tudni segíteni is, de nyilván sok más gond van, ami átfed ezekkel a tünetekkel.
Most egy rövid zenével megszakítjuk a műsort, és utána akkor folytatjuk, hogy ezek a tünetek hogyan orvosolhatók, és mik azok az orvosi, mik azok a pszichológiai megoldások, amelyek egészségesek egyébként, és amelyek tényleg csökkenthetik ezt a háborús időszakot a családban. Folytatjuk a házunk táját, melyben ma az andropauzáról, azaz a férfi klimaxról beszélgetünk. Vendégeink dr. Nagy Beáta Magda, klinikai szakpszichológus, az ELTE PPK adjunktusa, és dr. Takács Tamás, urológus, andrológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumának szakorvosa. A beszélgetést ott fejeztük be, hogy lehet kezelni a férfi klimaxot, és mivel a kiváltó ok az a tesztoszteron csökkenése, tesztoszteron szint csökkenése, ezért gondolom sokan rögtön erre a megoldásra jutnak, hogy pótolni kell. De amikor én ezt hallom, hogy hormonkezelés, akár nők esetében, akár férfiak esetében, akkor azért rögtön egy ilyen gát van bennem lelkileg, hogy biztos jó az, hogy beleavatkozunk ebbe a természetes folyamatba, és műtesztoszteront adunk be. Most ez így lehet, hogy egy kicsi nem szakmai, vagyis biztos nem szakmai, de hogy azért szerintem sokat érzik azt, hogy hát ez nem biztos, hogy jó, vagy hogy félnek tőle.
Igen, ez valóban így van, de azért egyrészt ki kell zárni azt, hogy nincs olyan más betegség ennek a dolognak a hátterében, akár sokkal súlyosabb állapotra utal, és annak a kezelése megoldhatja akár ezt is. Tehát, hogy ez egy alaporvosi feladat, egy részletes kivizsgálás, másrészt, hogyha tudjuk, hogy a tesztoszteron hiánya gond, akkor mindig vannak olyan kezelési lépések, amik a hormonkezelés előtt vannak. Például ugye nem tudjuk eléggé propagálni az egészséges életmódnak a követését, sportot, megfelelő táplálkozást, káros szenvedélyek kerülését, ami egyébként önmagában is tud a tesztoszteron szinten javítani, és a közérzeten is.
Ez a múltja a páciensnek, tehát ez úgy van, hát, hogyha eddig valaki...
Inkább a jövője.
Vagy a jövője is van. Lehet, igen, de hogyha hogy mondjuk eddig valaki nem egészségesen élt, dohányzott, alkoholtivott, lehet, hogy felgyorsította ezt a folyamatot.
Így van.
De egyszer csak, ha ezt abba hagyja, akkor ez tényleg valóban csökkentheti.
Igen,
ez lehet. Tehát egy lehet nagy javítani, életmódváltás ennyit számíthat a tesztoszteron szintben?
Igen, és ugye itt jön be megint a férfi pszichének a szerepe, hogy ha mások minden más nem tudta rávenni a férfiakat arra, és esetleg ez a változtatás, akkor a merevedési zavar néha igen. Tehát, hogy ez egy ilyen erős motiváció tud lenni. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes mindenféle gyógyszereskezés előtt megpróbálni. Aztán van, aki ebben nem is szeretne részt venni, van, aki nem tud, van, aki próbálja, de nem sikerül. Nyilván az ő számukra vannak azért orvosi kezelések, és igen, a tesztoszteron hiány legkézenfekvőbb kezelési módja, ez a tesztoszteron pótlás. De ez egy fontos, hogy ez biológiailag megfelel annak a tesztoszteronnak, amit a szervezetünk termelne. Tehát ezek nem módosított, nem anabolikus szteroidok, nem edzőtermi készítmények, hanem biológiailag megfelelő hatású tesztoszteron, és azért is érdemes ezzel a kérdéssel hosszabb távon is foglalkozni, mert szintén a régi szemléletünk megdőlt azzal kapcsolatban, hogy az alacsony tesztoszteronnak nincsenek kockázatai, csak tünetei vannak. Ez már nem így van, szóval ezt tudjuk, hogy bizonyos betegségre kifejezetten hajlamosít az, ha valakinek tartósan alacsony tesztoszteron szintje van már a középkorú férfiak tekintetében. Sokkal gyakoribb lesz bizonyos szívési rendszeri betegségek megjelenése. A kifejezetten alacsony tesztoszteronnak van a prostatanák irányában is kockázata, nem több prostatadaganat alakul ki, hanem ezeknek általában inkább agresszívebb formái alakulnak ki ezeknél a férfiaknál, és hát a pszichés betegség szempontjából sem jó, hogyha valakinek tartósan alacsony a tesztoszteronja. Szóval hogy ma azt gondoljuk, hogy az ideális az, hogyha az ideális tartományban tartjuk a tesztoszteront, akár pótlással együtt is, és akár hosszú távon is, mert ezzel tudjuk a legtöbb bajt kivédeni később.
Na, ezt hogy lehet pótolni, ez hogy vagy egyszer csinálnak valamit, vagy évente?
Nem, ez egy tartós kezelés. Nagyon sok formában lehet tesztoszteront bevinni, és mielőtt ezt elmondom, hogy nehogy kimaradjon, ezt szeretném itt is elmondani, hogy a tesztoszteron kezelés egyik legfontosabb kellemetlen vagy rossz hatása, az a nemzőgépességre gyakorolt hatása. Tehát bármilyen formában viszünk be tesztoszteront, megvannak a maga élettani alapjai, hogy miért, de ez le fogja állítani, vagy nagyon jelentősen csökkenteni fogja a spermium termelést. Tehát ezt mindig tisztelni kell, hogy tesztoszteront pótolni csak olyan férfiaknál szabad, akiknek nincsen gyermekigényük, vagyis a jövőben nem is várható, hogy lesz. Az ő esetükben kicsit más a feladat. De hogyha tesztoszteront akarunk pótolni, ez Magyarországon ma jelenleg két formában végezhető, a napi adagolású, ilyen bőrön át felszívódó zselés formában, illetve izomba adható 10-14 heten, tehát praktikusan 3 havonta beadandó injekció formájában.
A hatásban van különbség, vagy hogy választ az orvos? Vagy a páciens választ, hogy neki mi a kényelmesebb?
Hát természetesen vele is mindig egyeztetjük ezt, de azért a rutin az, hogy a tesztoszteron szintünk napi ingadozást mutat. Ez mindig a hajnali órákban a legmagasabb, és az estét lecsökken. Tehát, hogyha ennek megfelelő bevételt tudunk találni, ami ugye a napi adagolású zselével érhető a legjobban, akinek ez egy elegendő felszívódás biztosít, hogy elég magas tesztoszteron szintje legyen, akkor ezen gyakorlatilag le tudjuk modellezni a természetes állapotunkat. Tehát alapvetően ez ma egy preferált beviteli forma.
Reggel bekeni magát.
Így van.
És akkor az egész napra adagolja. Egy tisztebből
felt a fel, így van, és akkor szépen estén elfogy, és engem megint meg lehet emelni. Ugye ez a napi ingadozásnak ez felel meg a legjobban. De hát ugye ez egy napi macera, és azt is tudni kell, hogy a gyógyszerfelszívódás ideje alatt, ha ez a bőrhöz más hozzáér, akkor az nála is felszívódik, tehát van, akinek mondjuk kisgyerek van otthon, felszokta venni reggel, vagy éppen a párjával ők reggel szeretnek összebújni, vagy bármi ilyesmi, akkor ugye ezt nem végezhető biztonsággal, vagy nem akar valaki naponta ezzel foglalkozni, vagy elfelejti, vagy neki kényelmesebb azt a három havonta kap a injekciót, akkor lehet erre menteni, de az egy kicsit más hormonszinteket biztosít, mint a napi ingadozásunk.
Egyébként ez hova kellene kenni, hogyha?
Ez bármilyen szabad, bármi. Lehetőleg nem túlszörös bőrfelület, tehát válhas, mákas, ahol éppen nem kényelmetlen a férfi embernek.
Jó, tehát a tesztoszteron így pótolható.
Igen.
Ugye beszéltünk arról, hogy a nemzőképességet ez a kezelés teljesen leállítja, vagy mennyire?
Sok esetben teljesen leállítja, néha nem teljesen, de mindenképpen jelentősen rontja.
És ez is egy végleges, visszafordíthatatlan
nem.
folyamat?
Nem, a gyógyszerek elhagyásával ez visszatérhet, de nem minden esetben történik ez meg. Tehát arra nincsen semmi garanciánk, hogyha elhagytuk a tesztoszteront, és megvártuk a megfelelő saját termelésnek a beindulását, akkor ugyanolyan nemzőképességünk lesz, mint a kezelés előtt. Sokszor így van, de nem minden esetben, mert ez nem garantálható, másrészt meg általában a helyreállás az legalább annyi ideig tart, mint ameddig adtunk tesztoszteront, tehát ez akár ilyen éves távlatról is beszélhetünk, még ezt helyre tudálni.
Ezért érdekes egyébként, amit ezzel kapcsolatban mond, mert hogy magának az andropauzának is az egyik tünete a nemzőképesség csökkenése, tehát ha kevesebb a tesztoszteron, akkor is csökken, de hogyha egy másikat adunk, akkor is csökken.
Igen, csak más azok. Tehát az egyikokban, hogy elfogynak a hímival sejtek, vagy nem termelődnek hímival sejtek pontosabban, ha tesztoszteront adnak, a másik oldalon pedig szexuális panaszok miatt csökken a nemzőképesség. Tehát ott a merevedési zavarra, az ejakulációs problémákkal van gond. Ez mindkettő csökkenti, nemzőképessége csak másképp.
Na jó, hogy ezt tesztáztuk, köszönöm. Hogyha visszatérünk a lelki oldalára, hogy tapasztalja, hogyha akár egy ilyen tesztoszteron kezeléssel, tehát valamilyen kezeléssel elkezdik ezeket a problémákat megoldani, a tüneteket, akkor ezzel a pszichológiai tünetek is csökkennek? Tehát mondjuk akár ez a hormon, ez hat úgy, hogy a depresszió megszűnik, vagy azok a döntéshozatali lassúságok, amelyek elkezdtek jelentkezni, azok is megszűnhetnek?
Az a agresszió meg, ami biztosan a csökkent tesztoszteron szinttel függ össze.
Igen.
De szerintem erről érdemes úgy gondolkodni, hogy valakinek van egy élete, elér mondjuk, tegyük fel mondjuk egy 50-55 éves életkort nagyjából, amikor elkezdődik ez a tesztoszteron szint csökkenés olyan szinten, hogy ez már problémákat okoz biológiai és fiziológiai szinten, de hogy neki azért van egy élete, e körül, de ez a probléma határozza meg az életét, hanem van egy élete, van egy párkapcsolat optimális esetben, van egy munkai környezet, és ez mind beleszámít ebbe. Mennyi munkai stressz éri például? Milyen szociális védőháló van körülötte? Hogy működik a párkapcsolata? Tehát amikor mondjuk elér valaki egy andropauza időszakban, és esetleg a szexualitást érintő problémák, tünetek merülnek fel, akkor ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez egy milyen párkapcsolatban fordul elő. Itt ez lesz a kérdés, hogy hogy csináltuk eddig, mennyire csináltuk jól eddig. Ez egy biztonságos, érzelmileg megtartó párkapcsolat-e? Egy olyan kapcsolat-e, amiben nyíltan tudunk beszélni a problémákról, például a szexualitással kapcsolatos problémákról? Milyen volt eddig a párszexuális élete? Milyen szerepet töltött be az életükben a szexualitás? Vagy eddig mit tanult meg valaki arról, hogy hogyan kell kezelni a stresszt? Milyen eszközei vannak hozzá? Hogyan tud megoldani problémákat? Mennyire sérülékeny az önértékelése például? Vagy mennyire magabiztos, vagy az élete más területein mennyire tud jól teljesíteni, és nem véletlen mondom ezt, mert hogy ennek ráadásul van egy ilyen nagyon erős társadalmi kontextusa is. Én azt szoktam mondani, hogy a férfiként létezni ebben a világban, ez egy teljesítmény alapú létforma,
igen.
Tehát hogy állandóan a teljesítmények körül forog a dolog, és a szexualitás egyre inkább így van, és a szexualitás is ugye teljesítményként nevesítődik, vagy úgy élik meg a férfiak, tehát hogy a kontextus lesz itt a fontos kérdés. Mi minden történik az életében még a férfinak azon kívül, hogy adott esetben nagyon természetes módon csökken a tesztoszteron szintje. Tehát itt mindig a kontextus lesz a fontos kérdés, hogy hogy éltünk eddig, és mi minden van aktuálisan jelen az életünkben még.
De akkor ezt lehet, hogy nem is lehet egyedül kezelni. Tehát mondjuk, hogyha pont ez egy ilyen párkapcsolati problémával jár együtt,
így van,
akkor lehet, hogy mind a két félre szükség van.
Így van. Igen.
És egyébként ez gyakori? Tehát tudnak így kezelni, vagy tudnak így segíteni a férfiakon, hogy azt mondják, hogy hát most ezt nem egyedül fogjuk megoldani.
Párterápiában egyre többen jönnek, és egyre többen jönnek úgy is, hogy férfi oldalról van igény arra, hogy párterápiába menjen valaki a partnerével, tehát igen, persze. És akkor itt mondjuk ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni, hogy mennyire tudnak jól kommunikálni a felek egymással. Az előbb beszéltünk egy kicsit erről, hogy milyen nehéz élethelyzeteket szül az, amikor a nő menopauzában van, a férfinál meg elkezdődik egy tesztoszteron szintcsökkenés. Ez lehet, hogy paralel zajlik, lehet, hogy nem. Vannak olyan helyzetek, amikor pont az okozza a nehézséget, hogy van egy női partner, aki már túlesett a menopauzán, adott esetben nagyon szabadon megélheti a saját szexualitását, hiszen nincs ott a háttérben az, hogy bármikor teherbe esett. Viszont mellette van egy férfi partner, akinek meg ebben az időben kezd el csökkenni a tesztoszteron szintje, és emiatt csökken a libidója. Ez olyan téma, ami megoldható, de kell róla beszélni. Hogyha egy párnál nincs meg egy nyílt kommunikáció, mondjuk a szexualitással, vagy az érzelmi életükkel kapcsolatos kérdésekről, na úgy ez nagyon-nagyon nehéz helyzeteket tud szülni, és itt az is a nehézség, hogy tehát az is a kérdés, hogyha előáll egy helyzet, azt arra milyen megoldásokat találunk. Hogyha férfiként azt érzem, hogy kevésbé vágyom a partneremre, a feleségemre adott esetben, akkor mikor jut az eszembe, hogy aha, lehet, hogy egy mással kéne próbálkoznom. Nagyon érdekes látni, hogy a 90-es évektől mondjuk napjainkig háromszorosára nőtt azoknak az embereknek, férfiaknak, nőknek az aránya, akik az 50-es éveiben válnak el. Rendkívül gyakori lett a vállás az 50-es éveben. Nem ez az oka, nem ezt akarom ezzel mondani, hanem hogy...
De ennek neve is van, ez a kapuzárási pánik, ezt szokták mondani, hogy...
Hívhatjuk így is.
Hogy ebben az időben azért váltanak, esetleg, vagy többen azért váltanak partnert, mert lehet, hogy ez a megoldás az unalom ellen.
Lehet, csak azt mondom, hogy lehet, hogy ennek mondjuk van egy olyan biológiai háttere, hogy mondjuk egy csökkent libidó jelenik meg, és erre egy rossz megoldás születik.
Hát főleg akkor, hogyha ugye általában a másik párkapcsolatban ugye fiatalabb hölgyek szoktak megjelenni, akiknek nyilván magasabb és más jellegű igényeik vannak, és akkor ez gyakorlatilag egy ilyen fokozódó ördögi körré tud válni. Egy biológiai okból lesz egy ilyen szociális probléma gyakorlatilag, ahelyett, hogy mondjuk ezt esetleg megfelelő módon kezeltük volna.
Minden ilyen betegségnél, vagy tünetnél, ez betegség egyébként? Ez hogy
nem.
Hogy nem?
Mert hát, ha nincs mögött a szervi ok, akkor nem. Tehát ez egy fiziológiaisan bekövetkező folyamat. Csak mondom itt a kurszor az, hogy ettől még nem kell feltétlenül elfogadni a tüneteit. Az állapotot igen, de a tüneteit nem.
De minden ilyen folyamatnál azért mindig szokták mondani, hogy van lehetőség arra, hogy felkészüljünk rá, majd megpróbálhatjuk okosan előre gondolkodva csökkenteni a rossz következményeket. Na most ennél is van ilyen? Ugye már említett a doktor úr ilyen életmódbeli tényezőket, amelyek ronthatnak a tüneteken.
Hát a mozgásszegény életmód az első. Az a legfontosabb ebből a szempontból.
Ez ugye tényleg ennyire kézzelfogható?
Igen. És ugye mi meddőssök is foglalkozunk, hogy döntően, hogy nagyon sok százalékban azzal foglalkozunk, és nagyon sokan nem hiszik el, hogyha ezt a tanácsot kapják, hogy nem gyógyszert kell szedni, meg nem, hanem rendesen kell táplálkozni, megfelelő módon kell sportolni, stb. És aki betartja, ott egészen meglepő nagy javulások vannak, hogyha más gond egyébként nincsen, csak az életmód.
És ez a korban, vagy az élet szakaszokban, ez egyébként hogy jelentkezik? Tehát mondjuk valaki gyerekkorában, fiatalkorában sportolt, akkor azzal föltöttette magát, és hogyha nem, esetleg már utána kevésbé, érti, mire gondolok?
Igen, de nem, itt a folyamatok lassítása az a, meg ugye, mondom, nem mindegy, hogy amikor elkezd csökkenni a tesztoszteron, az honnan kezd el csökkenni. Tehát ugye vannak férfiaknak, soha életében semmilyen gondjuk nincs ezzel.
Is hat. Tehát, hogyha addig nincsen izom, akkor utána már sokkal nehezebb izmot építeni.
Hát igen, de ugye például itt jön be az a szemlélet, hogyha valakinek ezzel komoly panasza van, mert el van hízva, mert nincsen izma, mert nem figyelt oda erre, akkor marha nehézebb a kikecmeregni, úgyhogy még a tesztoszteronja is nagyon alacsony. Holott az összes ilyen anyagcsere probléma, mint a cukorbetegség, a jelentős elhízottság, magas vérnyomás, van is egy szindróma neve, vagy metabolikus szindróma, ami mind oda fog vezetni, hogy a tesztoszteron szint minden ponton támadás alá kerül. Viszont a megoldáshoz meg pont azért nem jutunk el. Tehát, hogy ez is egy teljesen reális forgatókönyv, hogy valakinek az elején segítünk a tesztoszlonyát rendbe tenni, azzal ő könnyebben tud sportolni, mert nem fáj az izülete, le tud fogyni, tud izmot építeni, kedve is van hozzá, mert hogy itt a motiváció hiány is egy jelentős probléma szokott lenni alacsony tesztoszlon mellett, és amikor már jobban van, akkor az akadott esetben el is hagyható ez a kezelés.
És maga az életmódbeli változás az elég ahhoz, hogy egy olyan szinten maradjon ez az állapot, vagy ez a folyamat úgy folytatódhasson, hogy egy sokkal viselhetőbb életmód, vagy életkörülmény.
Hát ez egy olyan tény, ez, amit mindenképpen hozzá tudunk tenni. Ezt nem, arra nincs garancia, hogy ez mindent megold, arra vannak a gyógyszerek, de hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy valaki tartósan tesztoszlonnal szoruljon, akkor ez mindenképpen egy olyan lépés, amit érdemes hozzá megtenni.
Na milyen jó lenne, hogyha valahogy kialakulna az egész társadalomban ez a hozzáállás, hogy ez az alapja az egész egészségünknek.
Hát ezt, a meddőséggel kapcsolatban is mindig elmondjuk, ez az ön része az embereknek, ezt mindenki meg tudja tenni, hogyha szár rá időt, sokszor anyagi ráfolytás is arra, hogy ő maga egészséges maradjon, amennyire csak tud, de akkor azzal nagyon sokat tud tenni azért, hogy később könnyebben lehessen, vagy egyetlen ne kelljen kezelni őt.
Már ez is egy fontos kérdés magában, hogy mit gondolunk egészségesnek. Akár lelki egészség, akár testi egészség terén mi az, amit még elfogadunk, amit természetesnek tartunk, a kor előre haladtával elviselünk, vagy elfogadunk, és mi az, amire azt mondjuk, hogy ez már egészségtelen. Mit tapasztal dr. Nagy Beáta például ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon az emberek mit viselnek el, akár ezeknek a tüneteknek az említése kapcsán, tehát, hogy hát jó, most nem tudok úgy aludni, hullik a hajam, elhízom, hát az apukám is pont így ebben a korban kezdett el hízni. Tehát mi az, amit elfogadunk, és nem érdekel tulajdonképpen?
Nagyon sok mindent elfogadunk sajnos, és egy kicsit ez azzal is összefügg, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy nagyon sok probléma, egy mentális zavar tünete, vagy mentális zavar előjele lehet. Az alvászavart említette Csilla, ez a legjobb példa erre, hogy mennyi embernek van alvás problémája, évtizedeken keresztül, és nem foglalkozik vele, miközben tudjuk, hogy az alvászavar az nagyon komoly jele lehet egyéb problémáknak, de hogy más nem mondjak, a depressziónak egy nagyon korai tünete tud lenni. Tehát az alvászavar például azonnal kezelni kellene, és vannak rá lehetőségek, nem feltétlen gyógyszeres megoldások egyébként. Tehát, hogy az, hogy nagyon sok mindent eltűrünk, az ebből a szempontból sajnos nagyon nem jó, mert ez késleltetni fogja a segítségkérést, miközben meg valóban, ami az előbb is elhangzott, ez egy állapot, de a tüneteket nem kell elfogadni, a tünetekkel nem muszáj együtt élni. Az andropauza nagyon gyakran jár depressziós tünetekkel, kifejezetten olyan dolog, amit kellene kezelni, és szakmai segítség kellene hozzá. Magyarországon az alkoholfogyasztás rettenetesen nagy problémákat okoz, az alkoholbetegek aránya évről évre nagyobb. Például ez van a hátterében, hogy egy nem kezelt depressziót otthon valaki saját maga, vagy szorongást otthon saját maga próbál kezelgetni azzal, hogy nem érzi jól magát, feszült, ingerlékeny például, amit az előbb is említettünk, vagy nem tud aludni, és erre azt a megoldást találja, hogy minden este iszik egy kicsit, aztán egy kicsivel többet, aztán egy kicsivel még többet, aztán már nem csak este, hanem mondjuk reggel is. Tehát, hogy nagyon könnyű ilyen értelemben belecsúszni mondjuk egy alkohol használati zavarba, vagy alkoholizmusba, hogy egyszerűbben mondjam. Tehát, hogy az, hogy sok mindent tolerálunk a szervezetünknek, és nem kérünk segítséget, az előbb-utóbb, vagy hosszú, vagy közép-hosszú távon sokkal-sokkal sűrűsebb problémákkal jár együtt. Ez az egyik. A másik az egy életminőségbeli kérdés. Tehát nem csak az a kérdés, hogy betegek vagyunk-e, igen vagy nem, hanem az, hogy hogyan tudjuk az életünket akár 50 fölött minél jobb minőségben megélni. És hogy azt gondolom, hogy inkább ide kellene talán itt tenni a hangsúlyt, vagy ide is kellene tenni a hangsúlyt.
Igen, de ugyanakkor az egy feladat nyilván, tehát, hogy ebbe kell valaki elköteleződés, mert ezt aztán pótolni sem úgy lehet, hogy egyszer feljöttük valakinek, és akkor rendben van. De rendszeresen el kell járni, laborokat kell nézni, ellenőrzésre kell járni, el kell menni a doktorhoz, és el kell mondani neki, ha nem vagyunk jó, vagy akár azt, hogy igen. Tehát, hogy ez igényel energiabefektetés, mint egy jó kapcsolat is, vagy bármi jól lét, az ugye nincs ingyen, és nincs befektetés nélkül sajnos, de ez is egy ilyen területe az életnek, amivel kell tartósan foglalkozni, ha jól szeretnénk csinálni.
Így van. Ami ehhez még, bocsánat, még nagyon-nagyon erősen kapcsolódik, ez az, hogy mit tudunk kezdeni a stresszel. Mert hogy nagyon könnyű azt mondani, hogy jó, hát ne legyen annyi stressz az életünkben, de van. Szóval nem biztos, hogy ez a jó megkezdés, hogy ne legyen, mert hogy ezt nem lehet eltüntetni.
Ilyen stresszkerülése javasolt.
Igen. Ezt valaki mondja meg, hogy hogy.
Jó tanács, igen.
Hanem, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy a stresszt hogy tudjuk kezelni.
Ez megint oda is visszacsatolom, amit az előbb kérdeztem az egészségtudatunkkal kapcsolatban, hogy azért például, hogy mennyire elég az alvás, vagy mennyit alszunk, elége az alvás a számunkra, vagy ez, hogy hogy kezeljük a stresszt, ez nem egy objektívan mérhető dolog. Tehát, hogy jó, hát most már nem alszom annyit, mint gyerekkoromban, de nem biztos, hogy tudjuk azt, hogy mennyit kell aludni, vagy hogy mi az a stressz, amit természetes, és mi az, amit már valahogy kezelnünk kéne.
Itt a stressz hatásai az, ami a kérdés egyébként. Tehát, hogyha mondjuk azt, hogy nem tudok elaludni, órákig forgolódom az ágyban, ez probléma. De leginkább az alvászavar onnantól probléma, amikor reggel nem kipihenten ébredek. Tehát az alvászavar azt jelenti, hogy a másnappal van problémám. Onnan lehet leginkább felismerni.
Nem
azt,
hogy
mennyit
hogy
kell aludni. Másrészt meg ez nem feltétlenül egy mennyiségi kérdés. Tehát van, aki nagyon jól el van 5-6 óra alvással, van, akinek sokkal nagyobb az alvás igénye, de az alvás az nem pusztán egy mennyiségi, sokkal inkább minőségi kérdés. Én hiába alszom 9 órát rossz minőségben, attól én másnap fáradtan fogok ébredni. És ez megint csak oda is vezet, hogy például depresszió ügyben szűrjük már, hogy ez nem egy depressziós tünete. De a depressziót nagyon gyakran azzal azonosítjuk, hogy valaki lehangolt, szomorkás. Valóban, ez egy nagyon fontos depressziós tünet. De van, amikor a depresszió sokkal inkább örömtelenséget jelent. Hogy nem találom meg az örömömet azokban a dolgokban, amelyek korábban örömet jelentettek. Vagy nagyon gyakran azt jelenti a depresszió, hogy testi tüneteim vannak, fáj itt, fáj ott. Például gyomorra vonatkozó diszkomfort érzések, testi panaszok, hátfájás például nagyon gyakran depresszióra utal, gyakori fejfájás például. Vagy egyáltalán az, hogy közömbössé válok a dolgok iránt, olyan dolgok, amelyek régebben érdekeltek, volt egy hobbim, volt egy érdeklődési köröm, ezek nem érdekelnek már, nincs bennem az igény, hogy ebbe időt vagy energiát fektessek. Ez is lehet egy depressziós tünet. Tehát, és hogy az andropauzában ez nagyon-nagyon fontos, mert a tesztoszteron szint csökkenés nagyon erősen húzza magával a depressziós tüneteket. Ezt kellene tudni, és mondom, megint a szakmai segítség a kérdés. Nem biztos, hogy ez egy gyógyszeres kérdés egyébként. Egy enyhe depresszióval meg lehet küzdeni gyógyszeres támogatás nélkül is, de érdemes volna egy szakembert megkeresni, szemben a sörös üveggel például.
Az alkoholt említette, de azért itt másmilyen függőségek is szóba kerülhetnek. Azért lehet, hogy érdemes megemlíteni, mert nem csak az a baj, ha valaki elkezd inni, és most nem csak a drogokra gondolok, hanem az is lehet, hogy úgy lép ki az életéből, hogy mondjuk állandóan valami játékot játszik, vagy filmet néz, tehát hogy másféle menekülési útvonal is lehet, ami jele lehet annak, hogy a depresszió az oka mindezeknek.
Így van, bár az is igaz, hogy a figyelemelterelés néha jól jön. Tehát nem biztos, hogy az probléma, hogyha valaki mondjuk levezetésképpen játszik. Itt nyilván ez egy mennyiségi kérdés, illetve arról is szól a történet, hogy az élete egyéb aspektusait mennyire zavarja az, hogy ő például játszik, vagy görgeti a Facebookot, vagy nem tudom én mit csinál. Van, de kétségkívül az alkoholizmus ennél sokkal nagyobb léptékű problémákat jelent. Minden esetre jelként érdemes ezekre is valóban figyelemmel lenni.
Amikor említette a gyógyszeres kezelését a depressziónak, akkor itt megint eszembe jutott, hogy azért ebben kapcsolatban is van egy gát az emberekben, hogy ha már gyógyszert kell szednem, az nagyon nagy baj.
Ez nem feltétlenül a mértékét jelenti a depressziónak, hogy kell vagy nem kell. Ez is egy kicsit olyan, amit az előbb Tamás említett, hogy ez nyilván a páciensekkel egy megbeszélés kérdése, hogy szeretne egy gyógyszert, igen vagy nem. Van, aki szeretne, mert azt mondja, hogy köszönjük szépen, ő nem szeretne pszichoterápiába járni, mert az hosszadalmas folyamat, az fáj. Mármint beszélni egy idegennel a megterhelő lelki tartalmakról, ez nem éppen egy kellemes történet általában. Sokkal egyszerűbb bevenni egy gyógyszert, és ezt oldjuk meg gyógyszeresen, és ezzel nincsen semmi probléma.
Meg lehet így oldani egyébként?
Ez attól függ. Tehát egy középsúlyos depresszióban azért azt gondolom, hogy kell gyógyszer, de a legjobb terápiák azok a kombinált terápiák. Amikor mondjuk pszichológussal is dolgozik valaki, és gyógyszert is szed mellette. Egy súlyos depresszióban nem lehet pszichoterápiával kezdeni, mert nincs meg a befogadó készség.
Még azt kérem dr. Takács Tamástól, hogy sok tünetet említettünk, de van olyan, amit kihagytunk, vagy olyan jelenség, amit érdemes említeni, hogy felhívhatja erre a figyelmet, hogy
én azt gondolom, hogy nagyjából mindegyikről volt szó. Amiről eddig nem annyira, de hogy azt szerintem fontosan témával kapcsolatban, ugye említette ön is, hogy van egy tartózkodása azzal kapcsolatban, hogy hormont kapjunk, és egyébként ez nem is teljesen veszélytelen. Tehát nagyon fontos, hogy indokolt esetben biztonságosan végezhető hormonkezelés, mármint tesztoszteron kezelés, de ezeket a férfiakat követni és gondozni kell, mert vannak elsősorban a vérképüket érintő eltérések a túl magas tesztoszteron tüneteken túl, fizikailag lehetnek mellékhatása vagy szövődménye ilyen kezelésnek, hogyha nem körültekintően történik. Tehát, hogyha valaki belekezd egy ilyenbe, akkor megfelelő időszakonként vérvételre kell járnia, konzultációra kell járnia, és ezeket folyamatosan követni és szűrni kell. Tehát, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy ez biztonságos legyen. Így viszont az.
És akkor még egy, ennek vége van egyszer, és amikor vége van, akkor mi történik?
Hát ez sokszor lehet hosszú tartó kezelés. Tehát van, amikor ennek nincsen vége. Ez a másik nagy visszatartó erő szokott lenni, amikor ezt kérdés, akkor nekem ezt most akkor mindig csinálni kell. Hogyha a természetes termelésünk nem biztosítja ezt a tesztoszteront, amivel jól vagyunk, akkor nem nagyon van más alternatíva, mint hogy pótoljuk, vagy hogy nem vagyunk jól. Szóval ebből tudunk sajnos ilyenkor döntésre jutni ebből a két helyzetből.
És amikor azt mondtuk, hogy körülbelül 70 éves korig tart az andropauza, nem.
Az andropauza egyszer elkezdődik, vagy bekövetkezik pontosabban, és akkor ugye a természetes tesztoszteron előállítási képességünk az nem lesz jobb.
És nem is tudjuk, áll meg egy szinten.
Nem. Azért mondom, életmóddal ezt tudjuk hátráltatni, visszatartani, de bizonyos folyamatoknak nem tudunk vele ellentartani.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdióba. Itt volt velünk dr. Nagy Beáta Magdolna, klinikai szakszpszichológus, az ELTE PPK adjunktusa, és dr. Takács Tamás, urológus, andrológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem asszisztált reprodukciós centrumának szakorvosa. Mai műsor munkatársai Varga Ramona és Urbán Péter nevében is búcsúzom, Szabó Csillát hallották. When a man meant security, been working hard all week. Maybe kick back and throw up your feet, and I fix you a treat. There might be a little bit sweet. Up on him, that's not what love's about. Stay true to your feelings.